A segítő hangja. T-Rádió. A te hangod.
Köszöntöm a hallgatókat! Önök a Boldog Józanodók című műsort hallják az Anonim Alkoholisták Önsegélyező Köre támogatásával. A műsor munkatársa Zentai László, én Juhász Violetta vagyok. A mai adásban Kálmán történetével ismerkedhetünk meg, aki egészen pontosan mióta is józanodik?
Hát én egészen pontosan 2,5 éve és 3 napja.
És ezt a józanodást, amit ugye már minden műsorban igazából megkérdezek, hogy miért hívják józanodásnak, és miért nem mondjuk gyógyulásnak?
Részemről a józanodásnak az, hogy folyamata van, ezt jelenti azt, hogy józanodás. Tehát nem befejezett, mert ez egész életemen át tartó folyamat, úgy gondolom.
Lehet nevezni betegségnek?
Természetesen, én úgy gondolom, hogy ez betegség, én nekem ez meggyőződésem, és hát egy folyamatosan romló betegség, hogyha nem józanodom, hogyha nem ügyelek arra, hogy hát ápoljam a józanságomat, és hát az, hogy tünetmentesen tartsam ezt, mert más megoldás nincs erre. Tehát ugyanúgy, mint például a cukorbetegségnél, hogy csak tünetmentesen tudom tartani, és ezt meg kell őriznem, tehát az első pohár az meg nem nyúljak hozzá.
Igen. Hogyan lett önből alkoholista, ha fogalmazhatok így?
Hát igen. 16 éves koromban rúgtam be úgy igazán először, és én arra gondoltam, hogy ez igazán jó gyógyszer arra, hogy mivel gátlásos vagyok, nem volt jó dumám, és hát az ital meghozta ezeket a dolgokat, felszabadult lettem, nagyon hamar ezt alkalmaztam szerként. Mondhatni egyből alkalmaztam, mert tudtam, hogy ez nekem jó. Nem tudtam a hosszú távú következményeit, és hát nagyon, nagyon hamar a csúcsokra tört a tolerancia szintem, ami annyit tesz, hogy rengeteg mennyiséget meg kellett innom ahhoz, hogy ugyanazokat az érzéseket hozza, mint például a legelső berugasnál. Akkor én még nem tudtam, hogy gépszíjas vagyok, és sosem ittam úgy, hogy ne rúgjak be. Tehát az ivászatom vége, tehát akár pinceszer, akár diszkó, mindig az volt, hogy én berúgtam. Uh-huh. Tehát, hogy gépszíjas vagyok.
Ezt jelenti azt, hogy gépszíjasnak lenni, hogy nincs olyan ivászat, hogy berúgás nélküli legyen?
Igen, így van, és hát az alkoholizmusom végefele, ami 30 évig tartott, már a fülszakadások rendszeresek voltak, mondhatnám, hogy szinte ki sem maradtak. Tehát ez azt jelenti, hogy nem emlékeztem rá, hogy előtte levő nap mi történt. A barátaim mesélték el, vagy ivott cimboráim, hogy hát hiszen teljesen normális voltál, táncoltál, jó poémot, nos voltál, viselkedtél normálisan, és én még nem emlékeztem semmire.
De ez konkrétan 30 éven át tartott ez a szakasz, ez a fázis, ez a filmszakadás?
Nem, ez a vége fele volt. Az elején ez, hát végül is előfordultak filmszakadások, de hát annyi, hogy kiütöttem magam. Tehát valahol le kellett feküdnöm, kialudni magam, és azért nagyjából emlékeztem a dolgokra másnap. Végül is ez is hozta meg azt, hogy a másnaposságnak azok a nagyon kellemetlen lelki rossz érzések, lelkiismert fuddalások, hogy miket műveltem részegen.
Uh-huh. És ezek a lelkiismert fuddalások, ezek vonzotta maga után az újabb ivászatot, gondolom, az ötödik kör így készen is van.
Igen, hát így utólag már ezt így tisztában látom természetesen, hogy józanodom. Hát ez ilyen spirálszerű dolog, hogy elkezdek inni épp azért, mert gondjaim vannak. Úgy gondolom, hogy az ital az segít. Átmenetileg meg is jön, bár egyre több kell hozzá, hogy megjön az érzés. És hát a kiózanodás után, másnaposan pedig újra csak egy még fokozottabb, addig még az előbbieknél is fokozottabb lelkiismeretfuddalás következik, és hát erre megint csak innom kell.
De 16 évesen ugye ezt a időpontot jegyezte meg a kezdésnek, ott azért gondolom még nem volt, vagy a társaság maga olyan volt, vagy a szülői háttér?
Hát a szülői háttér, végülis az egész nagy családban voltak alkoholisták, így utóbb kiderült egész nagy számban. Szüleim igazából nem mondhatni, hogy olyan mértékben fogyasztottak alkoholt, hogy az gond legyen a családra. Tehát igazából én így választottam meg a baráti körömet is, ahol mindenki volt. Egyébként én ezt nem tudatosan tettem. Én úgy gondoltam, hogy minden 16 éves szórakozik, és ahhoz hozzátartozik az, hogy italt fogyaszt. Az, hogy ez már probléma, ez az italfogyasztás, ez csak később jött nekem, kezdett derengeni.
Hát igen, mert igen, ez az, amit mondta, hogy 16 évesen, 17, 18, 12, tehát ebben a fiatal évek alatt azért a legtöbb társaságban fogyasztanak alkoholt. De nem mondanám azt, hogy mindenki a berúgással végzi. Tehát, hogy önben ezek a lelki feszélyezettségek lehettek vajon a gondforrása?
Igen, mert én teljesen úgy képzeltem el, hogy nem vagyok egy túlértékes ember, önbizalomhiány, önértékelésem nagyon rossz volt, és hát egy jó darabig ez működött. Tehát végül is én 20 évesen már nyugodtan mondhatom, hogy napi szinten, napi rendszerességgel fogyasztottam alkoholt, és nem keveset. Tehát nekem 20-21 évesen életformám lett az, hogy én iszok folyamatosan.
És milyen jellegű alkoholt, hogyha megkérdezhetem?
Hát végül is akkoriban én nem válogattam, ami jött végül is. Nekem lehetőségem volt, hogy édesapám kerámia műhelyében dolgozzak kötetlen munkaidőben, és hát ez meleg ágya volt annak, hogy én bármikor elmehettem kocsmázni is akár, a munka legyen meg. Uh-huh. És hát ez is hozzájárult talán ahhoz, hogy életforma lett ez az italozás.
Ez alatt a 30 év alatt ön összeszámolta, hogy vajon mennyi pénzt fordíthatott ön alkoholra?
Hát nem számoltam össze. A terápián az egyik kérdés az volt az interjún, hogy egy év alatt mi pénzt költök vodkára. Hát ezt ki kellett ott számítanom helyben. Megdöbbentő volt egyébként. Több 100 000 forintra rúgott, és ez csak a vodka fogyasztásom egy év alatt. De nem számoltam ki, mert végül is most van. Tehát most józanodom. Igazából nem érdekes, hogy mennyit költöttem itt arra, mert most nem költök itt arra, és ezen túl sem szeretnék.
Persze. Hát csak viszonyítás kérdés, vagy hát érdekesség miatt kérdeztem.
Nem.
És a munkát tekintve, tehát ezt említette már, ezt a kerámia műhelyt, végig itt dolgozott?
Nem, hát én vendéglátót végeztem Keszthelyen, és egy pár évet még katonasság előtt dolgoztam, illetve nem pár hónapot, és vendéglátásban, de nekem nem nagyon tetszett ez. Egyébként az a része tetszett, hogy a kollégák és az egész vendéglátásban azt tapasztaltam, hogy mindenki fogyaszt alkoholt rendszeresen. Aztán pincérszázad következett, és hát mondom, így teljesen életforma lett ez.
Igen, tehát ez is érdekes, hogy amit a munkákkal kapcsolatban is megjegyzett, hogy tulajdonképpen a pozitívumokat azoknak tekintette, ami lehetőséget adtak az alkoholfogyasztásra, ha jól értem.
Igen, hát végül is mindent, amit tettem, vagy csináltam, az ahhoz hozzátartozott az alkohol. Tehát én már nagyon fiatalon nem tudtam elképzelni alkohol nélkül, bármit is csináljak. Tehát itt a munkát is értem ez alatt, vagy akár sportolást is. Úgyhogy semmi, zenéltem egy ideig, azt sem tudtam anélkül elképzelni.
És az emberi kapcsolatok, azok hogyan alakultak az életében?
Hát most így hirtelen a párkapcsolat jutott eszembe. Hát a párkapcsolataimban a lányokkal úgy ismerkedtem meg, hogy vicces voltam. Volt bennem, Hát ők ezt ilyen alkalmi átmenetileg tartották, meg hát a kapcsolat elején azért mindig is palástoltam ezt a dolgot, de hát tudtam azért, hogy én azért másképp iszok, mint a többiek, és hát azért ez egy idő után kiderült mindenhol, és hát kiadták az utamat. Tehát ez így alakult. Az itthoni kapcsolat a szülőkkel, hát az változó volt, mert ment a játszma, hogy ment a könyörgés, hogy ez neked így nem lesz jó, ment a fenyegetés. Tehát mindenféle módszert megpróbáltak arra, hogy ne igyak alkoholt. Egyedül azt nem, amit utólag látom, hogy szépen ki kellett volna adnom talán az utamat, és akkor... De hát ez fikció.
De hát, hogyha kiadták volna az útját, akkor ott az is egy lejtő lett volna, nem? Vagy onnan, hogy lehetett volna visszakapaszkodni?
Hát, ha már belementem ebbe a dologba, igen, viszont elképzelhető, hogy akkor azt a bizonyos mélypontomat, amit később megértem, azt talán hamarabb élem meg.
Hát igen, ez is egy elképzelés. Igen. És a barátok, mert ugye említette az ivópajtásokat, vagy ivócimborákat, és olyan igazi barátaik, akik ön mellett álltak, és nem azért voltak önnel, mert jó pofa, vicces, laza, önök voltak?
Hát egyet tudok említeni, amikor terápiára kerültem, tehát eldöntöttem, hogy ez így nem lehet tovább. Végülis egy barátom, akivel azóta is tartom a kapcsolatot, és ő támogatta ezt a lépésemet. A többiek sem ellenezték, hát, de így utólag azt mondom, hogy hát igazi barátom talán egy volt ez idő alatt is, és a mai napig is.
És az ivócimborákkal miket élt? Tehát, hogy ott konkrétan tényleg csak arról szólt, hogy akkor mi egy társaság vagyunk, és együtt örülünk amit csinálunk, az ivászat, vagy hogyan volt ez?
Hát én magamról azt mondhatom, hogy hát én piszok okos voltam minden, a politikától kezdve az összes témában, a sportokban. Sakkban egész jó voltam egyébként, de hát ilyen kocsma szinten. De hát ott főleg az ital, ami összetartott minket, semmi más.
Egy kis zene után már is folytatjuk.
Thank you.
Ami megment, T-Rádió.
A szünet előtt a barátokról, ivó cimborákról beszéltünk, és említett egy barátot, aki támogatta a terápia elkezdését, és azt is említette, hogy ezt önmagától találta ki. Ez tényleg így volt, hogy egyik nap felkelt, és akkor én most erre a terápiára elmegyek? Vagy mi volt a mélypont?
Hát így utólag azt mondhatom, hogy rengeteg mélypontot éltem meg így az alkoholizmusom alatt. Sajnos egyik sem jutott el odáig, hogy hát ezt úgy beismerjem, hogy én már nem tudom irányítani az életemet. Egyetlen egy volt még, ami így talán a csepp volt a teli pohárba. Ez a bizonyos mélypontom a sok közül. Hát egy ilyen, én borászatnál dolgoztam, és utólag azt mondom, hogy hálás vagyok ezért a felsőbb erőmnek, mert meggyorsította ezt a folyamatot, hogy elérjem a mélypontomat. Ez egy borszállítás volt, ahol már hetek óta ittem azelőtt, és hát olyan szinten berúgtam, hogy teljesen úgy éreztem, hogy le vagyok épülve fizikailag, szellemileg, lelkileg, viszont majdnem, hogy józannak éreztem magam. Rengeteg ital volt bennem, de ezek az érzések attól függetlenül jöttek. Tehát ezt így nem tudom megmagyarázni, azelőtt nem volt ilyen érzésem, és akkor azt mondtam magamban, igazából nálunk az első lépés az, hogy beismerem, hogy nem tudom irányítani az életemet, ugye van ez a 12 uh-huh. pontunk, és én itt megéltem ezt a dolgot, hogy innentől fogva nem tudom mit csináljak, mert nem szeretnék inni, csak nem tudom, hogy hogyan ne igyek. Uh-huh. És azt is tudtam, hogy nem tudom irányítani az életem, és ez segítséget kell kérnem. Azt se tudtam egyébként, hogy hol. Nem ugrott be az anonim alkoholisták közössége, mert én már tévében láttam, vagy olvastam. Végül is a házi orvosom, aki adott nekem egy telefonszámot.
És akkor ez volt az egyetlen próbálkozás, tehát hogy kiutat találjon? Vagy voltak már előtte esetleg más segítségek, vagy nem tudom?
Igen. Voltak, viszont akkor úgy gondoltam, hogy én ezt meg tudom oldani majd ezt a dolgot, meg az akaraterőmmel. Gyógyszert kaptam, amire nem lehet inni, ez az amfetil nevű gyógyszer. Aztán injekciókat, hosszú távú injekciókat kaptam, amire szintén ráittam. Tehát még azt sem tartott vissza, hogy esetleg belehalhatok. Hát persze egy-két kortsőrrel kezdtem, és akkor tudtam, hogy például a második injekció szerintem az már nem is volt benne a hatóanyaga, mert én közöltem, hogy azzal a hölgyel, aki beadta, hogy én ráittam az elsőre. Tehát onnantól kezdve 2-3 hónap után megint csak ittam, nem volt visszatartó erő.
Ön hallott már olyanról, hogy ezek a gyógyszerek, injekciók valakin segítettek? Mármint, hogy valakinek konkrétan azt mondták, hogy jó, rendben leteszem.
Nem, ilyet nem hallottam, sőt, hogy bármiféle szer vagy ilyesmit segített volna, ilyet sem hallottam. Azt viszont ugye, hogy az áll közösség ez igencsak nagy segítség, és hogy mennyien józanodnak, hát ezt viszont megtapasztalom.
Igen, ezt most csak azért kérdeztem, mert félig mosolyogva, mert ugye tényleg nagyon sokan mondják, ezt szinte mindannyian kipróbálták ezeket a gyógyszereket, és hát senki nem segít, és én most bennem csak az merült fel, hogy akkor miért próbálkoznak az egészségügyben még mindig ezzel a módszerrel, a gyógyszerekkel.
Hát így általánosságban én nem tudom ezeket még most sem. Nálam ami volt, hogy igazából én nem voltam igazán tájékozódva, hát éppen azért, mert nem is mozogtam olyan körökben, nem is volt rá igényem, az az igazság. Tehát talán az volt a legnagyobb, hogy igényem nem volt arra, hogy ezen változtassak, egészen addig még komoly bajba nem kerültem.
És akkor jött a házi orvos, és ő pedig ajánlotta.
Ő adott egy telefonszámot, egy terápiának a számát, ahol nekem kellett jelentkeznem, és ők adtak egy interjú időpontot. Mondták, hogy két alkalommal el kell menni az ába, el is mentem, és akkor én egy hét alatt gyorsan föl is hívtam őket, egy héten belül.
És ez a terápia miben segített?
Hát végül is a legfontosabb abban, hogy a gondolkodásomnak kell megváltozni ahhoz, az életszemléletemnek. Tehát az a torz látásmód, amit én hoztam az életemben, és azt még tovább torzította az ital, hát ezt próbálom most helyrehozni. Tehát, hogy igazából a látásmódom olyan legyen, hogy igenis lehet élni ital nélkül, lehet jól élni ital nélkül, és ezt hogyan csináljam. Tehát ehhez ad segítséget. Ehhez a programot végül is az áll.
Igen, említette a látásmódot, de mi van azokkal a gátlásokkal, azokkal a önértékelési problémákkal, amiről meg korábban beszélt? Azokat is sikerült megoldani, vagy feloldani?
Hát ez is egy folyamat. Tehát én azt nem mondhatom el magamról, hogy 30 évig ittam, és 2,5 év alatt ezeket a dolgokat megoldom. Ezek folyamatban vannak. A 12 lépésünk segít ebben, hogy rájöjjek arra, hogy mik a jellemhibáim, viszont arra is, hogy mik a pozitív dolgaim. És ezek a pozitív dolgok is nagyon nagy segítséget adnak ebben, hogy én azért hát becsüljem magam arra, hogy igenis egyszerű vagyok és megismételhetetlen, és hát érdemes ember az életre, mert mindenki az.
Nagyon, nagyon szép mondat. Már többször említette ezt a 12 lépést. Megkérdezhetem, hogy mi konkrétan a 12 lépés?
Hát, hogy konkrétan, az én úgy látom, hogy mindenkinek más. Számomra azt jelenti, hogy én magammal foglalkozzak magamnak. Tehát egész eddig magamat vertem át az italozás alatt. Most ezt elsősorban magam miatt csinálom, azért, hogy az én életem legyen jó, és persze ezáltal majd nyilván másoké is, de ha az enyém nem jó, akkor nyilván ez kihat másokra is, tehát a környezetemre. Számomra a lényeg az, hogy magamban keressem a hibát. Tehát ott van például a negyedik lépésünk, ameddig eljutunk, hogy készítünk egy leltárt. Készítek egy leltárt arról, hogy mik a jellemhibáim, mik a pozitív tulajdonságaim, és akkor képben vagyok, hogy akkor mivel kell dolgoznom. Aztán hát ugye jön a felsőbb erő segítsége, mert ez egy lelki program. Egyébként ott van a 8. és a 9. lépésben is egy olyan listát készítek, hogy tehát ez meg egy külső nagy takarítás végül is, hogy én kiknek okoztam fájdalmat, anyagi, erkölcsi kárt, egyebek, és ezeket próbálom jóvá tenni. Tehát számomra valójában a lényeg az, hogy én magamat javítsam, és ne azt nézzem, hogy másnak mi a hibája, ne másra mutogassak.
De igen, tehát pont ezért, amikor hallgatom, hogy magamban keressem a hibát, megnézem, hogy kiknek okoztam anyagi, bármilyen lelki kárt, bántalmat, ezek, amikor rádöbben az ember, akkor pont, hogy visszahúznál, nem? Tehát, hogy ilyenkor jön megint az ördögi kerék, hogy most én pont, hogy nem azt érem el, hogy jobb ember vagyok, hanem hogy rossz, hogy ezeket a rosszakat megtettem.
Hát én most már úgy vagyok ezzel, hogy próbálom a jelenemet megélni, és a múltat felhasználni arra, hogy jobb legyek. Tehát azokat a régi dolgokat már ne csináljam újra. Most az, hogy én, nekem még sikeres jóvátételem, illetve jóvátételem még nem volt, viszont nagyon nagy segítség, hogy a társaimtól hallom, hogy milyen szinten jól szokták fogadni ezt, akiknek nyújtják a jóvátételeket. A másik meg az, hogy igazából az első három lépésben nekem kialakult egy olyan bizalmam a közösség meg a saját felfogásom szerinti felsőbb erőben, hogy végül is nekem nem kell napi szinten megélnem annak a bizonyítását, hogy ez a dolog működik. Tehát amikor félreértés ne essék, amikor rossz napjaim vannak, vagy úgymond rossz dolgok történnek velem, akkor is legyen meg a bizalmam ebben az egész programban, meg a felső erőben, és ez működik, és tudom azt, el kell, hogy fogadjam, hogy ez az egész egy folyamat, és ebben a folyamatban, amikor majd én odaérek, akkor ez meg fog történni, és igenis tudom, hogy segítséggel fog megtörténni, mert hogyha van nálunk egy ilyen szlogen, hogy működik, ha működteted, hát hogyha én csinálom a saját dolgomat, amit én magam meg tudok tenni, egyébként ez a lelkiimában is így van, akkor igenis jön a segítség is, és bevonzom az olyan dolgokat, ami segítenek abban, hogy tényleg arra fele menjek, ami számomra jó, és fejlődjek.
Ja, tehát akkor ez egy nagyon tudatos gyógyulás vagy út, és emellett pedig, ahogy látom, nagyon sok türelmet és önkontrollt igényel, hogy tudom, hogy, tehát amit mondod, hogy tudom, hogy ez egy folyamat, de én még nem vagyok abban a fázisban.
Igen, hát úgy gondolom, hogy nagyon nagy türelemre tanít valóban, de lehet, hogy ez is egyik ellenhibám, hogy esetleg már tehettem volna jóvátételeket, de még nem tettem meg. Hát ezeken is dolgozom.
Igen, nekem eszembe is jutott, amikor mondta, hogy még nekem nem volt sikeres jóvátételem. Mit jelent egy sikeres jóvátétel?
Hát alapból egy jóvátétel, az így szoktam hallani, vagy így hallom, hogy nem arról szól, akinek nyújtom, hanem saját magamról szól. Ha egy apróság például böki a lelkemet, akkor, és azért jóvátételt nyújtok, azért valószínűleg az fog történni, hogy akinek teszem, ő nem is tud róla, mert elfelejtette. Viszont magam miatt megteszem, mert az én lelkiismeretemet bántotta.
De akkor, tehát most akkor ezt magamért teszem, de hogy van az, hogy másért is? Tehát, hogy például egy olyan jóvátétel, amit esetleg a családnak, barátnak, barátnőnek, szülőnek okozom, azt hogyan lehet jóvá tenni, amellett, hogy én is megmaradjak értékesnek? Tehát értékesnek érezzem magam.
Hát én ezt úgy gondolom, hogy a szándékomat kell megmutatni. Tehát igazából jóvá tenni nem tudom azokat a dolgokat. Talán az anyagiban, de talán nekem nem is volt olyan. Hanem az, hogyha látják rajtam a szándékot, meg nekem is, nem is, hogy látják, hanem ugye említettem, hogy én magam miatt teszem ezt elsősorban, ezt a jóvátételt is, és hogyha én magamban érzem a szándékomon, hogy az tiszta, tehát ténylegesen megbántam azokat a dolgokat, és úgy nyújtom a jóvátételt, akkor szerintem ők ezt látják is, de főleg magamnak, magam előtt ez nagyon jó érzés lehet.
Igen, tehát hogy ezen gondolkozom, hogy jóvá tenni a dolgokat és a szándék a fontos, tehát hogy ez tényleg önnek jó érzés, és szokott, vagy érzi azt, hogy a környezete újra befogadja esetleg? Vagy hát, szoros kapcsolatot sikerül kialakítani?
Igen, hát ez is egy folyamat, és nem megy egyik napról a másikra, én ezt így elfogadom. Tehát nagyon nehezen fogadják el azt, hogy hát egy másik embert. Tehát engem meg kell szokni, én más ember lettem. We don't need no education.
T-Rádió. A szirénák.
Továbbra is Kálmán történetét hallgatjuk. Milyen gyakran szokott eljárni ezekre az animalkolista gyűlésekre?
Tapolcán is, hál' Istennek, én tapolcsai vagyok. Itt is most már másfél éve van gyűlés, természetesen azokon mindig jelen vagyok, ez heti egyszer van hétfőn. Keszhelyre szoktam átmenni egy-két alkalommal hetente, még ezen kívül. Veszprémbe is el szoktam látogatni, ott is vagy szerdán, vagy vasárnap. Hát meg nagyon ritkán, sajnos nagyon ritkán Kanizsán, az egy kicsit távolabb esik innen, de mondhatni, hogy a 3-4 gyűlésem az megvan hetente.
Hetente.
Igen.
És vannak különbözőségek a gyűlések között? Tehát, hogy valahol komfortosabban érzi magát esetleg?
Én mindenhol komfortosan érzem magam. Az nagyon tetszik benne, hogy mindenhol más. Mindenhol általában azért mások a társak ott, más a hangulata. Nagyjából ugyanazt kapom természetesen, mint bárhol az országban, mert azért voltam egy-két helyen máshol is. Viszont mindegyiknek megvan a saját maga szájíze, hogy úgy mondjam. És nagyon-nagyon tetszik ez a dolog, hogy változatosságot ad nekem, és minél több dolgot tudok hallani, nagyon sokat tudok kivenni a gyűléseken.
Igen, tehát akkor a mások történetét hallgatva erősödik, vagy gyógyul, vagy hogy kell ezt elképzelni?
Igen. Azok a tapasztalatok, amik hasonlók az enyémhez, már pedig rengeteg olyan van, azok megerősítenek, és mondanak természetesen újakat is, tehát az, hogy ezeket a dolgokat, vagyis hát az ő problémáikat hogyan oldják meg. Vannak olyan esetek, amikor alkalmi szponzorálást kérek. Nagyjából tudom, hogy a problémámmal, ami éppen van, kihez forduljak, mert a megosztások megmutatják, hogy akár az érdeklődési körét, akár a családi körülményeit. Tehát ezek óriási segítségek a felépülésben.
Mit jelent pontosan az, hogy alkalmi szponzorálás?
Hát a közösségünkben van olyan, ez is egy ajánlás, hogy legyen szponzorod. Ugye van itt ajánlásunk, az egyik az, hogy legyen szponzorod. Szponzor az, aki segíti a kezdőt a felépülésben, elmondja neki, hát persze ez is változó, hogy ki milyen szponzor, elmondja neki, hogy ő hogyan józanodik. Uh-huh. És ezzel is mutatja neki az utat, és hát persze támogatja az ő felépülését.
Most egy érdekes dolog jutott az eszembe, mint hozzá nem értő, hogy amikor ezeket az amerikai filmeket nézzük, akkor ugye ebben ilyen gyakran vannak ilyen csoportok, hogy például ott elő szokott fordulni az, hogy valaki felhívja a csoport társát, vagy hát a közösségnek az egyik tagját, hogy most bajban vagyok, most találkozzunk, vagy beszélj velem. Ilyen szokott előfordulni önöknél?
Természetesen rengeteg telefonszámot cserélünk. Hát a szponzor és a szponzorált természetesen telefonszámot cserél, főleg az elején nagyon lényeges, amikor tényleg még az elvonási tünetektől kezdve, tehát rengeteg olyan problémája van a szponzoráltnak, hogy akár éjjel is fölhívhatja. Uh-huh. Ez általánosan megszokott dolog, hogy bármikor fölhívhatja a szponzorát.
Beszélt a közös útról, illetve hát, hogy közös problémák nyilván, tehát amik oda vezetnek. Nekem az lenne a kérdésem, hogy ön szerint vannak közös személyiség, vagy azonos személyiségjegyek az alkoholistáknál, amik oda vezetik? Tehát akár, nem tudom, ön ugye említette ezt a szorongást esetleg, vagy ilyen önismereti problémák. Ezeket lehetne ilyen tényszerűen mondani?
Hát szerintem mindenki másból van összegyúrva, de természetesen vannak alap dolgok, amik nagyon sok társamnál előfordulnak.
Jó, igen, tehát igen, erre voltam kíváncsi, hogy azért talán nem tudom, mert ugye minden embernek, de azon gondolkozom ilyenkor, hogy tényleg minden embernek vannak problémái saját magával. Csak vajon mindenki más segítséghez, úgymond álsegítséghez nyúlt? Tehát van, aki az alkoholhoz, van, aki a munkához esetleg?
Igen, van. Végül is úgy látom, hogy függőséget okozhat, vagyis hát függőségben lehetek bármivel, igen, amit én azzá teszek. Uh-huh, uh-huh. Tehát nekem végül is problémám volt a kávéval, vagy talán még van is a kávéval. Itt a mennyiségéről uh-huh. is szó van. De hát ez személyenként változik nyilván.
Azóta, úgy most már több mint 2 éve ugye józanodik, mi az az a legjobb dolog, amit kiemelne, hogy most az életében jelen van?
A legjobb dolog? Hát elsősorban az, hogy végre már nem kell innom. Tehát ez. Tehát, hogy az élet az ugyanúgy megy tovább számomra, tehát nem leányálom a mostani életem sem, viszont amik jönnek, úgymond problémák, most már azt mondom, hogy megoldandó feladatok, arra nem az alkoholt, nem más szert használok, hanem ezt a programot. Egyébként a program segítségével a cigarettát is le tudtam tenni, azt is közel 30 évig szívtam.
És a munkát illetően amivel foglalkozik?
Hát, nem szakmába vágó a dolog. Én egy fröccsöntő üzemben, műanyag fröccsöntő üzemben dolgozok, szerszámosként.
Uh-huh. Tehát akkor sikerült újra elhelyezkednie valami biztos pozícióban azért?
Igen, hát a terápiáról úgy jöttem ki, hogy ez a munkáim már megvolt, és ott nem egyből ebbe a pozícióba kerültem, hanem gép mellé, és pár hónap után látták, hogy rendben vagyok, és akkor kerültem feljebb.
Feltétele egyébként a terápiának, vagy az abbahagyásának, hogy már munkahelyre kelljen menni, vagy nem?
Hát én ezt nem tudom. Az én esetemben ez így volt. Hogy adaptációs szabadság alatt nekem sikerült ezt az állást megtalálnom.
És mi a helyzet a kapcsolatokkal? Ugye ezt feszegettem már az előbb is, hogy érzi azt, hogy minőségibbek lettek, vagy értékesebbek?
Természetesen elsősorban a társaimmal, a közösségben. Aztán nekem én úgy veszem észre, hogy kívülről befele kezd rendbe jönni az egész. Elsősorban a társaimnál kezdődött, aztán most már a munkatársaimnál. Uh-huh. És ahogy szűkül a kör, tehát a szülők, én most apám házában, apám nevén lévő házban lakom, és hát elég sűrűn találkozok a szüleimmel, viszont a mi viszonyunk hát nem mondható jónak. Uh-huh. Tehát nekem az a véleményem, hogy az én esetemben is gondolom, hogy nagyon-nagyon megszoktak. Tehát időt kell nekik is ugyanúgy, mint nekem, idő kell nekik, hogy elfogadják azt, hogy tehát egy az, hogy bizalmat kapjak, meg a másik, hogy elfogadják azt, hogy hát már nincs akinek a fejére lépjenek, most már azért kapnak nemeket válaszképpen, és ezt azért nehéz nekik elfogadni, de én nem várom tőlük, hogy ezt elfogadják. Az az én dolgom, hogy magamon változtassak, rajtuk már én nem akarok változtatni.
Ez szerintem egy nagyon fontos dolog, amit most mondott, és én többször is olvastam erről például, hogy egy alkoholistának a közeli hozzátartozója, vagy akár társa, mondjuk felesége, férje, is ugyanúgy egy függőségi szerepbe kerül, és hogyha tehát józanodik már a másik fél, akkor a társának is meg kell tanulnia azt, hogy ezzel újra együtt éljen. Ez igaz akkor ezek szerint, amit mondok?
Igen, hát az Alanon például a társfüggőknek a közössége, hát nem véletlenül jött nyilván létre. Uh-huh. Ott vannak ők, akik társfüggők, de úgy tudom, hogy nem csak az alkoholistáknak a társfüggő, bármilyen függőséggel kapcsolatban.
Még azt kérdezném meg, hogy a hölgyekkel mi a helyzet, ugyanis ezt mondta, hogy ezzel eleinte talán problémája volt, hogy most már ebben is érzi azt, hogy tudott fejlődni.
Nekem utoljára barátnő még aktív koromban volt, 2004-ben. Jelenleg van egy párkapcsolatom. Hát viszont nagyon nehéz elindulnom. Tehát 10 év után is magyarán nem tudom, hogy kell társkapcsolatban lenni, és csak most kezdem el gyakorolni. Tehát 16 évesen sem tudtam, tehát eleve még tínédzser koromban, de aktív koromban, hát amilyen kapcsolataim voltak, azokban, mint aktív szerepeltem, tehát igazából ott sem voltam úgymond normális. Én most kezdem ezt gyakorolni végül is. Kapok segítséget, igen. Ő is társam egyébként, tehát megértjük egymást maximálisan.
Nagyon szépen köszönöm, hogy megosztotta velünk a történetét, és további sok sikert kívánok az elkövetkezendő évekhez.
Köszönöm szépen.
A hallgatóknak is megköszönöm a figyelmet. Önök a Boldog Józanodók című műsort hallották az Anonim Alkoholisták Önsegélyező Köre támogatásával. A műsor munkatársa Zentei László, mikrofonnál Juhász Violetta.
T-Rádió. Barát a bajban.